Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Egy ország oktatási rendszere rendkívül fontos. Egyrészt méltányossági okokból, hiszen ez teszi lehetővé azt, hogy aki szegénynek születik, az magasabb státuszba kerüljön, fölzárkózzon vagy gazdagodjon. És Magyarországon tudjuk, hogy a társadalmi mobilitás befagyott több mint egy évtizeddel ezelőtt, és azóta csak romlott a helyzet. Tehát aki szegénynek születik, az szegény is marad, és aki gazdagnak születik, az gazdag is marad nagyjából. A másik pedig az ország versenyképessége szempontjából. Tehát az az ország, ahol az oktatási rendszer nem jól működik, az visszaesik a nemzetközi gazdasági versenyben is. Ebből a szempontból időről időre érdemes végignézni, hogy hogyan alakul a közoktatás helyzete. Ebben az epizódban ezt fogom megtenni. A mai beszélgetésünk a magyar oktatás sanyarú helyzetéről szól, és ehhez beszélgető társam Radó Péter, ismert oktatáskutató, aki jelenleg a CEU-nak, a Közép-Európai Egyetemnek a Democracy intézetében egy research fellow éppen. Péter, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést. És az az alkalom, hogy kijött egy új tanulmányod, egy hosszú, már-már könyv terjedelmű tanulmány, ami alapvetően az intézményi feltételeivel foglalkozik a magyar oktatási rendszernek, viszont rengeteg dolog van benne az egyenlőségekkel, egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, úgyhogy én arra kértelek, hogy alapvetően erre koncentráljunk a mai napon. Én végigmennék ezeken a nagyon érdekes ábrákon, amik ebben a tanulmányban vannak, és igazából arra kérnélek, hogy beszélj ezekről az ábrákról. Szerintem ez önmagában sokat mond. Az első ilyen ábra rögtön az, hogy hát itt a 0-tól 19 éveseknek a részvétele az oktatási rendszerben, az már most is csökkenőben volt az elmúlt időszakban, de az előrejelzéseitek szerint 2045-ig ez folyamatosan csökkenni fog, és nem csak Magyarországon, hanem az egész kelet-közép-európai térségben.
Ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy nem egyszerűen a részvétel csökken. Magyarországon nyilván van csökken a részvétel, de a többi kelet-közép-európai országban nem feltétlenül a részvétel az, ami ebből a szempontból fontos, hanem egy nagyon erőteljes demográfiai zsugorodás. Tehát az ábra elsősorban azt mutatja, hogy a kelet-európai országokban nagyjából a század közepéig hogyan alakul majd mindenféle projekciók szerint, hogyan alakul majd az iskolás korú népesség száma és aránya, és mindegyik országban egészen elképesztő mértékű demográfiai zsugorodás van, ami az oktatás szempontjából azért borzasztóan fontos, mert hogy az oktatás, ahogy máshol is Magyarországon is, már évtizedek óta egy ilyen defenzív, zsugorodó állapotban van, és azt várjuk, hogy ez a defenzív, zsugorodó rendszer, ez továbbra is így fog működni. Tehát, hogy a tanuló létszám csökken, ez a belépő tanulók és a részvevő tanulók számának a csökkenése, az továbbra is nagyon erőteljesen meg fogja határozni az oktatás szereplőinek a viselkedését. Tehát ez egy olyan keretfeltétel, amivel mindenképpen számolni kell, másfelől egyben kihívás is, mégpedig abban az értelemben kihívás, hogy az oktatási rendszernek folyamatosan törekednie kell arra, hogy egyensúlyban tartsa a kapacitásokat és a tanuló létszámot. Ez nem csak egy ilyen szűk értelemben vett, ha úgy tetszik, szűkagyú közgazdasági, hatékonysági megfontolás miatt fontos, hanem van két nagyon fontos leágazása. Az egyik nagyon fontos leágazás az, hogy minél inkább elszakadnak egymástól a iskolai kapacitások, iskolák száma és a tanuló létszám, annál tágabb tere van a szelekciónak, az oktatási rendszeren belüli szelekciónak, és azt látjuk Magyarországon is, hogy Nem kis részben azért, mert irdatlan mennyiségű kicsiny iskolánk van, nagyon szétaprózódott a közoktatási rendszer, ezért egészen elképesztő mértékű, tulajdonképpen Európában máshol szinte ismeretlen mértékű szociális szelekció van, uralkodik a rendszerben. A másik nagyon fontos leágazás, és most be is fogom fejezni az erről szóló kotyogást, a másik nagyon fontos leágazás az az, hogy mi a jövőben azt várjuk az oktatás, az iskoláktól, hogy egy nagyon gazdag tanulási kínálatot biztosítsanak a gyerekeknek. Erre olyan iskolák képesek, amik fel tudják halmozni azokat a szakmai kapacitásokat, amik ehhez szükségesek, és ennek, ha úgy tetszik, van egy mérethatékonysága. Tehát azokat a... azokat az egyéni fejlesztői, speciális szakember kapacitásokat, ami gazdag tanulási kínálat kialakításához kell, azok a szétaprózódott kicsi iskolák, azok nem nagyon tudják produkálni, tehát hosszú távon, ha úgy tetszik, a minőségnek is garanciája, hogy racionalizáljuk az iskolahálózatainkat.
Világos. Aztán itt a következő nagyon megdöbbentő ábra az a jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásáról szól, ugye a 2010-es évtized kezdetétől, és hát ugye itt azt mutatja, hogy a térség országaiban alapvetően javult a helyzet jövedelmi egyenlőtlenségek szempontjából. Egy kicsit javult még Csehországban is, egy kicsit javult Szlovákiában, és nagyon radikálisan javult Lengyelországban, és az egyetlen ország a térségben, ahol viszont jelentősen romlott, az Magyarország. Mondjuk tegyük hozzá, hogy a teljes térség az EU alatt van, tehát ebben a Gini-ben, ebben a jövedelmi Gini-ben az egész közép-kelet-európai térség az jobb helyzetben van Magyarországot is beleértve, mint az EU átlag, de Magyarország az egyik, vagy a legegyenlőbb társadalmak közül tulajdonképpen most már a legegyenlőtlenebbé vált ebben a térségben.
Hát az egyfelől így van. Tehát azért nem kell gondolom hosszasan ecsetelnem, hogy mit jelent az elmúlt 10-11 évben követett úgynevezett perverz újraelosztási költségvetési politikája a kormányzatnak. Ez bizonyos értelemben nagyon erőteljesen hozzájárult a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedéséhez. Másfelől viszont az utóbbi néhány évben a külföldre vándorolt körülbelül 500 000 magyar miatt munkaerőpiaci pozíciói nagyon sokaknak javultak, és ez viszont egy kicsit csökkentette a jövedelmi egyenlőtlenségeket. De a tanulmány azt mondja, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek és az oktatási egyenlőtlenségek azért nem zárhatók automatikusan rövidre. Egyrészt azért nem, mert hogy az iskoláknak mindig van, az iskolarendszernek mindig van egy bizonyos mértékű hátránykompenzációs képessége. Tehát a nagy kérdés az, hogy adott jövedelmi egyenlőtlenségek mellett, ezeknek a jövedelmi egyenlőtlenségeknek a tanulásra gyakorolt hatását, negatív hatását milyen mértékben tudja kompenzálni a magyar oktatási rendszer, és a legnagyobb dráma Magyarországon ennek a hátránykompenzációs képességnek a leépülése. De van még egy nagyon fontos összefüggés, amit ezzel kapcsolatban látni kell, mégpedig az, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek önmagukban nem mutatnak nagyon sokat. Amit ebben a tanulmányban még ezen kívül szerepel, az összefüggés, hogy bizonyos mértékű jövedelmi egyenlőtlenségek mellett is lehetnek a társadalmi mobilitásnak a csatornái nyitottabbak vagy zártabbak. És a legnagyobb, oktatás szempontjából az egyik legdrámaibb összefüggés az Magyarországon, hogy a mobilitási csatornák Magyarországon szinte teljesen bezáródtak. Hát vannak különböző OECD elemzések, amik azt mutatják, hogy változatlan jövedelmi viszonyok mellett egy alacsonyabb, egy szegénységben élő családban születő gyereknek leszármazottai hány generáció után érhetik el az országban az átlagos jövedelmi szintet. Ez az Európai Unióban valamivel 4 generáció fölött van, a gazdagabb, nyitottabb társadalmakban olyan 2-3 generáció kellene hozzá, Magyarországon 7. és úgy tudom, hogy nincsen OECD ország, ahol ilyen döbbenetesen magas lenne ez a szám. Tehát azt tényleg el lehet mondani, hogy a társadalmi mobilitás csatornái Magyarországon szinte teljesen bezáródtak, és ez az oktatás, ebben az oktatás nagyon erőteljesen rossz.
Na, ennek az egyik aspektusa, és akkor a következő ábrát hoznám ide, ez a 17-18 éveseknek a részvétele az oktatásban, és itt az ábra 2000-től indul, és hát azt látjuk, hogy a 17 éveseknél egy folyamatos emelkedő tendencia egészen 2011-ig, gyakorlatilag 84-ről 98%-ra fölmegy, majd utána 2001 után folyamatos csökkenő tendencia, és lejön ilyen 84-85%-ra. De még drámaibb a helyzet a 18 éveseknél, ott pedig 57%-ról megy fel, ugyanúgy 2000 és 2011 között 57%-ról 80%-ra, majd megfordul a trend, és 80%-ról lejön 66%-ra. Ezek drámai változások a 17 éveseknél is, de főleg a 18 éveseknél. Mi történik 2011-ben, hogy ekkora fordulat van?
Több dolog történik egyszerre. Az egyik az egyik nagyon fontos dolog, ami történik, az, hogy az iskola rendszerű szakképzés, vagy szakmunkás képzés ideje az 4 évesről lecsökkent 3 évesre, tehát eleve kevesebb időt töltenek a 18 évesek, jelentős részek kevesebb időt tölt a rendszerben, de ennél súlyosabb a hatása a lemorzsolódás és a korai iskola elhagyás növekedésének. Tudnék, a magyar kormányzata maga végtelen bölcsességében a 2011-es úgynevezett köznevelési törvényben, ezt a szót többet nem fogom használni, ebben a törvényben a tankötelezettség 18 éves korhatárát lecsökkentette 16 évre. De most ezzel kapcsolatban azt kell látni, hogy nem az a probléma, hogy 16 évig tart a tankötelezettség, hanem az a probléma, hogy lecsökkentették a tankötelezettséget.
Ez az, amit a közvélemény ugye a parakféle javaslatnak ismer, igaz?
Hát a parak, nem tudom, hogy kitől ered. Nyilvánvaló, hogy a kommunikációja az elsősorban a parakhoz kötődik, de hát itt más erős, akkoriban más erős, ma már a nevükre sem emlékszünk, de akkoriban más erős oktatási szereplők is harcoltak ezért, vagy kiálltak emellett. A önmagában a tankötelezettség leszállítása az nem lenne érdekes, de az, hogy ez kombinálódott egy nagyrakás más eszközzel, ez összességében azt az üzenetet juttatta le az iskoláknak, hogyha egy gyerekkel probléma van, akkor 16 éves kor után ki lehet lökni a gyerekeket az iskolából, és az iskolák jelentős része élt is ezzel a helyzettel. Tudnék, nem csak az történt, mint jeleztem, hogy lecsökkentették a tankötelezettséget, hanem átalakították a finanszírozási rendszert is. Magyarországon 1991 óta egy átlátható, tulajdonképpen high-tech normatív finanszírozási rendszer, formula alapú normatív finanszírozási rendszer működött. Ennek az volt a lényege, hogy nagyon erőteljes szerepet játszott benne az úgynevezett fejkvóta, tehát az egy tanuló létszámhoz kötött finanszírozási ellen, és ennek meg megvan az a tulajdonsága, hogy ez anyagi érdekeltségeket teremt arra, hogy minden egyes lehetséges gyereket beiskolázzanak, és minden gyereket a legvégső ideig, amíg csak lehetséges, benne tartsanak a rendszerben. A 2011-ben a magyar oktatás finanszírozás visszaállt egy ilyen teljesen primitív, történeti alapú input finanszírozásra, ami ráadásul szét is zuhant, mert Magyarországon nem egy finanszírozási modell működik, hanem momentán 6 finanszírozási modell működik párhuzamosan, szóval teljesen átláthatatlan. De a lényeg az, hogy ez a bizonyos pénzügyi ösztönző, ez megszűnt a közoktatásban, tehát a pénzügyi ösztönző megszüntetése és a tankötelezettség leszállítása együttesen egy egészen drámai tanulói részvétel csökkenést eredményezett, amiben az a fontos, hogy ez pont ellentétes azzal, ami a fejlett országok oktatási rendszerében zajlik. Ma már nem véletlenül az Európai Unió is a korai iskola elhagyónak tekint minden olyan 18 éves tanulót, vagy fiatal, aki befejezett teljes értékű középfokú végzettség nélkül lép ki a rendszerből. Ez az EU oktatás politikájának az egyik fő célindikátora, hogy ezt a, hogy a korai iskola elhagyást visszaszorítsa. És ez nem véletlenül van így, mert hogy azoknak a transzverzális vagy adaptív készségeknek a fejlesztése, amit manapság várunk az oktatási rendszerektől, ezek az általános oktatásban, lehetőleg a minél tovább tartó általános oktatásban zajlanak a leghatékonyabban, ezért a legfejlettebb országok arra törekszenek, hogy 18 éves korig lehetőleg általános oktatást kapjanak a gyerekek, és a szűk értelemben vett szakmára való felkészítés az mindenhol kitolódik a posztszekunderi oktatásba, a felnőtt oktatásba, vagy pedig a felnőtt képzésbe. Magyarországon éppen ellentétes folyamat zajlott ezzel.
Amikről eddig beszéltünk, azok alapvetően hát ilyen input indikátorok leginkább, hogy hányan kerülnek be, hányan vesznek részt, de ugye az oktatásnak vannak output indikátorai is, amelyek közül a legismertebb, amiről a legtöbbet szoktak beszélni, ez a PISA jelentés és az ahhoz kapcsolódó indikátorok. Ugye, hát ez szinte mindenki ismeri, de azért érdemes elmondani, hogy háromféle dolgot mér. Ez az olvasási készség, ugye talán a literacy-t így lehet fordítani, matematika és a tudomány, most már ez egy átfogóbb ilyen kategória, és hát az ábra, amit itt a tanulmányodban hozol, ugye volt egy 2003-as, 2006-os, 2009-es, 12-es, 15-ös és 18-as mérések vannak, és hát mind a három kategóriában az látszik, hogy 2003, 2006, 2009 között nagyjából stabil volt Magyarország, és ott valahol 2012 között körül van egy drámai zuhanás.
Tehát, pontosabban 2009 és 2015
igen,
között.
Igen, 2009 és 2015.
Folytatódott a korábbi mérés által mért hatalmas teljesítményromlás.
Igen. És azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, ugye, hát itt mondhatnék számokat, de alapvetően egy ilyen beszélgetésben a PISA számok nem nagyon mondanak semmit, bárki meg tudja nézni a tanulmányodban, amit majd linkelni fogunk, hanem hogy önmagában idősorosan, aztán majd megnézzük más országokhoz képest is, de hogy idősorosan, ha 2009 és 12 között van egy zuhanás, az, ha jól gondolom, ugye ez 15 éves diákoknak a teljesítményét méri. Olyan. Tehát ez azt jelenti, hogy ott azt a tudást az előző évtizedekben szedték, vagy nem szedték össze, azt méri, hogy a korábbi időszakokban milyen tudást tudtak összeszedni?
Érdemes elválasztani egymástól a 2012-es és a 2015-ös mérés. Ezek a PISA mérések, ezek három évente vannak. A 2012-es mérés a nagyon erőteljes romlásában két dolog játszódott össze, vagy ötvöződött. Az egyik az, hogy a 2008-as válság hatására Magyarországon ugrásszerűen megnőtt az úgynevezett szegénység kockázatának, tehát magyarán szegény családokban élő gyerekek aránya, és az volt a helyzet nagyon régóta visszamenőleg, ez jól nyomon követhető az adatokon, hogy amilyen mértékben javul a szegénység kockázat, a szegénységben élő gyerekek aránya, olyan mértékben javulnak a teljesítmények, és vice versa. Tehát, hogyha megnő a szegénység kockázatának itt egy gyerekek aránya, akkor a közoktatásban elkezdenek romlani a teljesítmények. Ez azért van, mert Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol a családi háttér és mért tanulási teljesítmények között egészen brutálisan erős kapcsolat van. Most az egyik dolog tehát, ami a 2012-es teljesítményromlást okozta, az ez volt, de volt egy másik ok is, Mégpedig az, hogy 2001-ben, 2010-ben a hatalomra került új kormányzat, még mielőtt bármit csinált volna a jogszabályokkal, bármennyire, milyen mértékben megváltoztatta volna a keretfeltételeket, az első pillanattól kezdve azt kezdte el kommunikálni, hogy ezek a dolgok, amiket a PISA mér, ezek a szövegértési kompetenciák, elemi matematikai és természettudományos készségek, ezek igazándiból nem érdekesek, általában a tanulási eredmények nem érdekesek. Amit a kormányzat kommunikáltat, az volt, hogy ami fontos, hogy mit tanítanak a gyerekeknek. Tehát emlékszünk Hoffmann Rózsára, aki állandóan azt mondogatta, hogy olyan nincs, hogy a gyerekeknek nem tanítják a János Vitézt, de hogy mi történik a gyerekekkel a János Vitéz olvasása közben, vagy ennek hatására, az valahogy az oktatási kormányzat látókörén kívül maradt. Na most előtte volt egy 8 év, amikor a magyar oktatás politikában minden, és az oktatás fejlesztésben is, minden ezeknek az alapkompetenciáknak a fejlesztéséről szólt. Abban a pillanatban, hogy kommunikációs értelemben végrehajtotta ezt a nagy fordulatot az Orbán kormányzat, ettől a pillanattól kezdve praktikusan felmentette a pedagógusokat az alól a felelősség alól, hogy nagyon törekedniük kelljen alapkészségek vagy alapkompetenciák tekintetében lemaradó gyerekek sikeres oktatására. És utána a másik mérés, 15, az már valami mást jelzett. A 2011 és 2015 között lezajlott egy döbbenetes mértékű, gyakorlatilag mindenre kiterjedő rendszer átalakítás, és a 2015-ös mérés már ennek a rendszer átalakításnak az egészen elképesztő és egészen elképesztően gyors minőségromboló hatását jelezte. Tehát oly mértékben kivonta a kormányzat a minőség biztosításának és a minőségen keresztül a tanulói eredményesség biztosításához szükséges összes feltételt, hogy ez azonnal tovább lökte a PISA eredményeket. Tehát praktikusan azt lehet mondani, hogy amíg, ahogy te is mondtad, 2009-ig stabilan, nagyjából a legfejlettebb oktatási rendszerek átlagos teljesítményét produkáltuk. 2009 és 2015 között egy nagyon nagy teljesítmény romlás hatására gyakorlatilag valamivel a dél-kelet-európai országok teljesítménye stabilizálódott egy sokkal alacsonyabb szinten a magyar tanulók átlagos teljesítménye.
Akkor vegyük ketté ezt a dolgot, én azt javaslom, tehát nézzük meg ezt az első hatást és a második hatást. Ugye az első hatásnak azt mondtad, hogy a 2008 körüli válságnál a szegény tanulók teljesítmény romlása, de hogy ennek ugye nem kell feltétlenül bekövetkeznie. Tehát az, hogy globális válság van, az oké, de hogy attól még mondjuk az erre költött pénzek, tehát mondjuk a legszegényebb iskolákra költött pénzeknek nem kell csökkennie, sőt, persze az ország válságban van, sok mindenen lehet spórolni, de mondjuk oktatáson nem feltétlenül kell spórolni, és ehhez képest azért azt látjuk, hogy 2005-6-7-8-ban folyamatosan talán a 9-es volt az egyetlen év, amikor nem csökkent az oktatás, de előtte folyamatosan csökkentek az oktatási pénzek, tehát át lehetett volna vészelni ezt a válságot úgy is, hogy alapvetően felismerjük azt, hogy a tudásba befektetni kell. Jól gondolom?
Jól, de ha szabad élnem ezzel kapcsolatban egy megszorító megjegyzéssel, a ráfordítások és a tanulási eredmények között nincs rövidre zárható kapcsolat. Tehát az OECD hosszú távon, ha úgy tetszik, történelmi évtizedes távlatban kimutat tendenciaszerű összefüggéseket finanszírozási szint és tanulási eredmények között, de a másfél-két évtizednél rövidebb távon belül ez a rövidre zárás már egyszerűen nem működik. Tehát csak de egyszerű belátni, tehát hogyha a oktatási kiadások 85%-a a pedagógusok bére, mert ez egy elképesztően munkaintenzív ágazat. Tegyük fel, hogy 50%-kal megemeljük a pedagógusok bérét egyik napról a másikra, ami praktikusan azt jelenti, hogy GDP arányosan egy döbbenetes mértékű kiadást növelést hajtunk végre. A kérdés az, hogy másnap a magasabb fizetésű pedagógusok, ha bemennek az iskolába, jobban fognak-e dolgozni, vagy az intézmények működésének a színvonala megváltozik-e attól, hogy az előző naphoz képest az alkalmazottaik már magasabb fizetést kapnak. Ugye nyilvánvalóan nem. Tehát én azt mondom, egyrészt, amit mondasz igaz, tehát 2006-tól kezdve folyamatosan csökkent az oktatási ráfordítások összege, de ezt nem oktatáspolitikai preferenciák okozták egészen 2009-ig, hanem az történt, hogy a 2004 előtt, vagy 2006 előtt a Gyurcsány kormány felhalmozott egy döbbenetes mértékű költségvetési deficitet, és 2006-tól emlékszünk rá a 10% körüli deficit, amit egyébként éppen most sikerült újra produkálni az Orbán kormánynak, de egy olyan elképesztő mennyiségű deficit, a mértékű deficitet produkált a magyar államháztartás, hogy folyamatosan az állam elkezdett pénzt kivenni az önkormányzatok finanszírozásával, és akkor még az önkormányzatok tartották fel, működtették az iskolákat. Ez az önkormányzati pénzkivonás, ez azt jelentette, hogy az önkormányzatok jelentős része megpróbálta a folyó kiadásait hitelekkel fedezni, tehát a pedagógusok mindig megkapták a bérüket, és mint mondtam, a pedagógusok bére a legnagyobb kiadási tétel a magyar közoktatásban. A pedagógusok mindig megkapták a bérüket, de a folyó oktatási kiadások egy jelentős részét rengeteg önkormányzatnak hitelből finanszíroztam, mert hogy a költségvetés kihúzódott az oktatás finanszírozásából. Volt ez az általad is említett a 2009-es év, ami egy érdekes dolog volt, mert akkor volt nagyon brutális a GDP visszaesés hatása a magyar állami költségvetés szerkezetére, és ez volt az egyetlen év, amikor nem csökkent Magyarországon
GDP arányosan az oktatás, de közben a GDP meg zuhant, tehát tulajdonképpen az abszolút
költés. A GDP zuhant, de korábban GDP arányosan csökkent, utána két GDP arányosan csökkent, de a Bajnai kormány úgy helyezett rá, hogy és ez kormányzati prioritásokat jelez, ha úgy tetszik, úgy helyezett rá, hogy ne vonjon ki több pénzt azért a közoktatásból, mint amennyi feltétlenül kellett volna. De ez csak egy év volt. Utána jött 2010, ettől kezdve, főleg 2012-2013-ban az Orbán kormányzat pedig egészen elképesztő történelmi mélypontra lökte az oktatás finanszírozás szintjét. Tehát olyan döbbenetes mértékű pénzkivonás történt, amire én hirtelen nem is tudok példát.
3,9 volt az alja, ha jól emlékszem, tehát ilyen 6-ról indultunk a legmagasabb ponton, és 3,9 az GDP arányos finanszírozás.
Pontosan. Ez összefüggött az államosítással is, mert hogy a klikkeket szándékosan alul finanszírozta a kormány, tehát a legnagyobb érvágás az 13. január 1-e volt, amitől kezdve a klik telephelyei, amióta a klik telephelyeiként működnek Magyarországon az iskolák, nem önálló gazdálkodó intézmények, és olyan mértékű volt a klikkek alul finanszírozása, hogy például az iskolák működési kiadásaira fordított költségvetési támogatások durván a negyedükre csökkentek, és azóta sem emelkedtek. Tehát azóta a GDP arányos kiadások tulajdonképpen javulnak egy ideje, a 2015-16 óta nagyjából, amióta elkezdődött a pedagógus béremelés, ami most hagyjuk, hogy mennyire béremelés és mennyire a megnövekedett munkaterhek kompenzálása. De a lényeg az, hogy ez a béremelés is elképesztően rossz struktúrában történt. mert hozzákapcsolták a pedagógus életpálya növekedéshez, és a pedagógus életpálya növekedéshez kapcsolt béremelés a pályájuk végén járó pedagógusok egy kis részét jutalmazza, akiből mentortanárok lettek, és akik péntekenként tanítás helyett elkezdtek más iskolákba járni, más pedagógusokat minősíteni és ellenőrizni. De a kezdő pedagógusok bére az szinte szemernyit sem növekedett, és ez nagyon erőteljesen hozzájárult az évtized végére a pedagógus hiány kialakulásához, mert a kutya nem megy pedagógusnak, ha azzal azt az ígéretet kapja, hogyha elmegy pedagógusnak, akkor egy néhány évtizedig nyomorogni fog, de a pályája vége felé, a nagyjából olyan 50 éves kora fölött nem teljesen kizárt, hogy már majdnem a diplomás átlagfizetést kapja. Szóval ez egy döbbenetesen rossz szerkezetű kiadás növekedés volt.
Mondtad korábban, hogy a magyar oktatási rendszer teljesítményét nagyon erősen meghatározza a leszakadóknak, vagy a szegényeknek a sorsa. És hát van itt a tanulmányban egy index, amit úgy nevez a PISA talán, hogy inkluziós index. És az inkluziós index, azt gondolom, ugye azt mutatja, hogy milyen arányban képes azt a felzárkóztató hatást az oktatási rendszer végezni, amiről beszéltél. És hát ebben az inkluziós indexben Magyarország nagyon rosszul szerepel. Tehát büszkén láttam, 2018-as indexnél büszkén láttam, hogy az általam nagyon szeretett skandináv országok vannak az élen. Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, itt ilyen 91, 87, 86-os indexek vannak. Az Európai Uniós átlag az 76, és ehhez képest a magyar az 63. Tehát radikálisan rosszabb a magyar inkluziós index az uniós átlagnál is, nem is szólva az éllovasokkal. Mit mutat ez az index?
Nem egyszerű elmagyarázni, de azért megpróbálom. Tehát a PISA kétfajta inkluziós indexet használ. Az első az alapinkluziós index, amit nem hozza összefüggésbe a különböző hátterű gyerekek a tanulási teljesítményét a szelekció mértékével. Ez kizárólag a szelekciót méri. Azt nézi, hogy az iskolák teljesítményének a szórását, az milyen mértékben magyarázzák az iskolák közötti teljesítmények és az iskolákon belüli teljesítménykülönbségek. Ugye nyilvánvaló, hogy a minél heterogénebb összetételű egy iskola szociális összetétele, annál inkább az iskolákon belüli különbségek lesznek dominálóak, és erre azt mondhatjuk, hogy ez inkább egy integráló oktatási rendszer, hogyha minél inkább a kiskolák közötti különbségek dominálnak, ami az azt jelenti, hogy homogén összetételű iskolák működnek a rendszerben, és ezek a homogén összetételű iskolák között hatalmas különbségek vannak, tehát egy elképesztően szelektív az oktatási rendszer. Ez az inkluziós index, ami a tanulmányban szerepel, ez a bizonyos szociális szelekció mérésére vonatkozó index, és azt jelzi, hogy a magyar közoktatás egyszerűen döbbenetes mértékben szelektív. Ugye azt szokták mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államoké a világ egyik legszelektívebb oktatási rendszere, büszkén jelenthetjük, hogy a miénk egy nagyságrenddel szelektívebb, mint az amerikai. Van egy másik index is, ami ebben a tanulmányban nem szerepel, az a tanulási inkluziós index, ami már összekapcsolja a tanulási eredményekkel is a szelekció problémáját, de az nem, ebben a tanulmányban nem szerepel. A szelekció pedig azért borzasztóan fontos, mert hogy ez a nyilvánvalóan a nagyobb szelekció a hátrányosabb helyzetű tanulók teljesítményét lenyomja, mert hogy a alacsonyabb státuszú iskolákban a pedagógiai feltételek is, a hatékony oktatásnak a feltételei is gyengébbek, mint magas státuszú iskolákban, ahol magasabb státuszú gyerekeket tanítanak. De abból a szempontból is borzasztóan fontos, hogy egy ilyen borzasztóan szelektív rendszerben gyakorlatilag senki nem tanul olyan jól, mint amennyire tanulhatna. Tudnélik, az a helyzet, hogy a szociális tér, a tanulás számára biztosított szociális tér sokszínűsége, az javítja a tanulás eredményességét is. Tehát ez kicsit ellentétes azzal, amit intuitív módon gondolnánk, hogyha összezárunk magas státuszú gyerekeket egy osztályban, akkor azok a közvélekedés szerint jobban fognak tanulni, mint hogy az osztályban van egy csomó alacsonyabb státuszú gyerek is, de nem ez a helyzet. Tehát azt például egyértelműen ki lehet mutatni, hogy a heterogén összetételű iskolánkban a pedagógiai hozzáadott érték sokkal magasabb, de nem feltétlenül sokkal magasabb, mert nagyok a különbségek, de szignifikánsabb, magasabb, mint a homogén összetételű.
Tehát azt mondod, hogy még a magas hátterű diákok is jobban tanulnak egy olyan osztályban, ahol vannak rosszabb hátterű emberek?
Igen, pontosan ezt mondom. Vagy másképpen az egész rendszerre lefordítva, minél szelektívabb az oktatási rendszerünk, annál alacsonyabbak az átlagos teljesítmények, de ez az alacsonyabb átlagos teljesítmény sokkal jobban sújtja az alacsonyabb státuszúakat, mint a magas státuszúakat. Ugye ez világos. Tehát, hogy mindenki rosszul jár, csak a hátrányos helyzetűek még rosszabbul jár.
Világos. Most akikről eddig beszéltünk, azok a hátrányos helyzetűek, vagy egyszerűbben fogalmazva a szegények. És Janki Béla, szociológus barátom szokta mindig hangsúlyozni, hogy a legtöbb szegény nem roma, de a legtöbb roma szegény.
Tehát,
kell beszéljünk egy kicsit ennek az etnikai dimenziójáról is. Tehát akikről eddig beszéltünk, azoknak a túlnyomó többsége az nem roma, viszont a romák között a többség az ebbe a szegény kategóriába tartozik. De ti most már mértek kifejezetten úgynevezett roma gettó általános iskolákat is. Ez elég borzalmasan hangzik egy laikus olvasónak, mi az, hogy gettó iskola, és ráadásul ezeknek a száma még nő is, tehát 2008-ban a mélyponton 10% volt, és most meg 15% 2016 az utolsó adat, folyamatosan nő, és már 15%. Mi az a roma gettó iskola, és miért nő az arányuk?
A gettó iskola egy nagyon egyszerű mérőszám. Azt jelzi, hogy az iskolában többségben vannak a roma tanulók. Tehát 50% plusz egy fő az gettó iskola. Ugyebár nyilvánvalóan a roma tanulókat a települések elsőprődöntő többségében nincsenek többségben, ha egy iskolában a többségbe kerülnek, az teljesen egyértelműen egy szegregációs folyamat eredménye kell, hogy legyen, és Magyarországon az oktatási rendszerben érvényesülő szegregáció, ahogy te is mondtad, mindenféle mérőszám szerint, és mindenféle index szerint, mert elég meglehetősen sokféle különböző módon lehet ezt dokumentálni, de bármilyen szempontot nézünk, vagy mérőszámot nézünk, a roma tanulók szegregáció ez folyamatosan növekszik. Ami ezzel kapcsolatban fontos, hogy ez elképesztő mértékben összefügg azzal a problémával, amiről az előbb beszéltünk, a szociális szelekció problémájával, mert hogy a roma tanulók, ahogy idézted Janki Bélát, a roma tanulók nagyon elsőprő nagy többsége szegény családban él, szegény tanuló, ennek megfelelően, ha növekszik a szegény tanulók elkülönülése, automatikusan növekszik a roma tanulók elkülönítése. Tehát szociális szelekciós folyamat, ez nem feltétlenül aktív elkülönítéssel zajlik, tehát nem arról van szó, rengeteg, noha ilyen is van, mindenre van példa Magyarországon, nem szörnyűségre van példa, de nem feltétlenül az esetek legnagyobb részében nem arról van szó, hogy kikapják a roma gyerekeket az általános iskolákból, és berakják őket csak nekik fenntartott gettó iskolákba, hanem arról van szó, hogy a középosztály alatt mindig a helyi társadalmi kontextust értjük, tehát hogy a helyben adott településen magasabb státuszú nem roma családok elkezdik más iskolákba vinni a gyereküket. És erre a folyamatra, amit a szakirodalomban általában white flight-nak szoktak leírni, erre a folyamatra a magyar oktatáspolitika egészen döbbenetes mértékben rásegített és felgyorsította, ami pedig az egyházi iskolarendszer támogatásával. Az történt, hogy azokon a településeken, ahol új egyházi iskola jött létre, már pedig rengeteg ilyen település van, ezeken a településeken a magasabb státuszú nem roma tanulókat mind elszívták az egyházi intézmények. Ha úgy tetszik, az egyházi iskola, amivel semmilyen szabály nem köti őket, tehát nem kell iskolakörzetet működtetniük, és azt vesznek fel, akit akarnak, sőt megtehetik, hogy akárkit ne vegyenek fel. Tehát elszívta a középosztályi, magasabb státuszú szülők gyerekeit, és azok az iskolák, ahol korábban a roma tanulók aránya volt önkormányzati iskolák, most már állami iskolák, ahol a roma tanulók aránya korábban 15-20-30% volt, hirtelen gettóiskolává váltak, tehát felment az arányuk 50-60-70%-ra, mert hogy aki nem volt roma és nem volt szegény, az elment az iskolából. Tulajdonképpen ez az elsődleges oka annak, hogy ilyen mértékben nő a szegregáció Magyarországon. Uh-huh.
És akkor még egy utolsó kérdésem lenne, bár még nagyon hosszan tudnálak faggatni erről a tanulmányról, de azt gondolom, hogy mindennek vége van egyszer. Ennek viszont muszáj, erről viszont muszáj szót ejtsünk, és ez a COVID hatása. Van egy nagyon érdekes ábra a tanulmányban, amit egy Kende Messing féle kutatásból idéz el 2020-as, ami a COVID kezelésének a mikéntje Magyarországon, és hát itt ugye szintén azt vizsgálták a kutatók, hogy a roma tanulók aránya az osztályban, az hogyan határozza meg azt, hogy mennyire voltak képesek bekapcsolódni a digitális oktatásba. Ugye emlékszünk arra, hogy 2020 elején hirtelen kellett a digitális oktatásra bekapcsolódni, bár elvileg volt előtte...
Egy hétvégén álltak át az iskolát.
Gyakorlatilag egy hétvégén, miközben volt erre kinevezett, hát ha jól emlékszem, államtitkári rangú köztisztviselő, és egy évek óta egy program a digitális oktatásra, tehát elméletileg ennek kellett volna lenni előzménye, de ehhez képest nagyon spontán módon, nagyon gyorsan kellett átállni, és ez szerint a kutatás szerint az derül ki belőle, hogy azokban a osztályokban, ahol a roma tanulók aránya 20% alatt van, ott 84%-a a diákoknak be tudott kapcsolódni a digitális oktatásba, és azokban az osztályokban, ahol 60-100%-ig van a roma tanulók aránya, ott csak 67% tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba. Magyarul kimutatható, hogy a roma származású tanulók hátrányt szenvedtek a COVID alatt. Valószínűleg ez igaz a szegény tanulókra is általában.
Pontosan.
Már erre adat nincsen a tanulmányodban, de nagy valószínűséggel elmondható, hogy általában a szegény, rosszabb családi háttérről jövő tanulók számára sokkal nagyobb volt a lemorzsolódás a digitális oktatásnál.
Amit a végén mondtál, teljesen igaz. Ezt a kutatást a Rosa Parks Alapítvány csinálta, és az én CEUS kollégáim, Messing Vera és Kende Ági bonyolították a kutatást, és ugye minden adatukat megnézzük, akkor nagyjából az látszik, hogy a hátrányos helyzetű régiókban, illetve azokban a régiókban, ahol nagyon koncentrálódnak a hátrányos helyzetű tanulók, elképesztő mértékben és mennyiségben maradtak ki, estek ki az oktatásból hátrányos helyzetű tanulók, és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódása az online oktatás miatt az nem volt, nagyjából akkora volt, mint a roma tanulók lemorzsolódása, tehát itt is igaz az összefüggés, hogy a roma tanulók lemorzsolódása, az, vagy kiesése az oktatásból a szociális, elsősorban szociális státusz probléma, és nem feltétlenül etnikai probléma. De másfelől viszont az is látszik, hogy a digitális, hogy egyenlő oktatási egyenlőtlenségek szempontjából a digitális oktatásra való átállás az egy kisebb fajta katasztrófa volt, és nem csak azért, mert nagyon sokan nem tudtak bekapcsolódni az oktatásba. Ezek a gyerekek, a hosszú távú hatásokat persze még nem ismerjük. De hát ezek a gyerekek, akik márciusban kiestek, ezek legközelebb szeptemberben kerültek megint kapcsolatba az iskolával, tehát gyakorlatilag fél évre elvesztették a kapcsolatukat az oktatással, ami nagyon durva. De van egy másik probléma is, mégpedig azokkal a gyerekekkel, akik ugyan nem vesztették el a kapcsolatukat az iskolában, az iskolával, részt vettek valamilyen módon, akár e-maileken keresztül, vagy valami egyszerűbb Facebookos kommunikáció révén, vagy akárhogy is, de nem vesztették el a kapcsolatukat az iskolával. Ezek viszont elszenvedték azt a problémát, ami nagyon jól látszott, ami nagyon jól megmutatott az egész digitális munkaterv, ahogy a kormányzat hívta az online oktatást, mégpedig az, hogy az iskolák azt próbálták meg folytatni velük a online, amit korábban a tanteremben csináltak offline. Megpróbáltak velük haladni a tananyaggal, ami általában is egy rémálom, de ha a gyerekek ott ülnek az osztályteremben, és passzívan nézik egymás tarkóját, és hallgatják a pedagógust, akkor ezt le lehet valamilyen módon adminisztrálni, de hogyha a gyerekek otthon ülnek a konyhában, vagy azokban a terben, ahol játszani, szórakozni, pihenni, nem tudom, mit szoktak, és egy ilyen helyzetben próbálnak a pedagógus haladni a tananyaggal, akkor gyakorlatilag ugyanazt a hatást éri el, mint hogyha nem is csinálnak semmit. Tehát, hogy végül is az az alapvető probléma az online oktatással, hogy ez is széthúzza a mezőn. Tehát volt az iskoláknak egy kis része, akik elképesztő tapasztalatra tettek már szert a korábbi 10 évben arról, hogy hogyan lehet digitális eszközöket alkalmazni, és jellemzően magasabb státuszú tanulókat oktatnak, akiknek a minden feltétele adott ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az oktatásban. Ezeknek a gyerekeknek az oktatása ezekben az iskolában jobb lett, mint volt szerintem. De az iskolák elsőprő nagy többségében, és különösen azokban az intézményekben, ahol erősen nagy szelekció miatt erősen koncentrálódnak a hátrányos helyzetű tanulók, ezeknek a gyerekeknek az oktatása, még akkor is, ha bennmaradtak az oktatásban, egy drámai színvonal esésen ment keresztül, legfőképpen azért, mert az iskolák és a pedagógusok nem voltak felkészülve erre a helyzetre. Tehát az online oktatás még jobban széthúzta a mezőnyt.
Tehát összefoglalóan azt lehet elmondani, hogy korábban is a magyar oktatási rendszer cserbe hagyta a szegényebb háttérből jövőket, de a COVID alatt a digitális oktatással ez még jobban fokozódott, és az alapján, amit mondtál, hogy a magyar átlag eredményekben mindig nagyon meglátszik, hogyha a szegények még inkább periferizálódnak, akkor nekem ebből az jön le, hogyha majd kijönnek a következő PISA adatok, akkor abból azt fogjuk várhatóan látni, hogy egyrészt a méltánytalanság is nőtt, tehát az inkluzivitási indexünk is romlott, és hát valószínűleg az átlag eredményeink is romlani fognak.
Nagy valószínűséggel tényleg ez lesz. De ezt 2022-ben fogjuk megtudni, mert 21-ben, tehát ez év őszén lesz a következő PISA felmérés. Uh-huh. És egy évvel később jönnek ki az adatok, de egyetértek veled. Én azt gondolom, hogy mindenhol romlani fognak az eredmények, tehát bármelyik résztvevő országot nézzük, valószínűleg romlani fognak az eredmények. Magyarországon elképesztően nagy lesz a hátrányos helyzetű tanulók oktatására gyakorolt negatív hatás.
Hát sok boldog dolgot nem tudtunk mondani ebben a beszélgetésben, de hát ha ez a helyzet, akkor ez a helyzet, akkor erről kell beszélni. Én köszönöm szépen Radó Péternek a beszélgetést is, meg a nagyon tanulságos tanulmányt is, amit majd linkelni fogok a beszélgetéshez, és mindenkinek javaslom, hogy nézze meg. Alapvetően a tanulmány az intézményi kérdésekről szól, és az intézményi politikájáról az oktatásnak, de mondom, ezek az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos részei is rettentően tanulságosak. Köszönöm szépen, Péter!
Én köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm, szervusz!
Szia!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/PogiPodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!